Hajdu Farkas Zoltán, Csonka magyar. 1919. Július. Füstmilán behord 5 méter szenet az utcáról, és megállapítja, hogy ez semmilyen kellemetlen érzést nem okozott neki. Aztán kezet mos, és nekiül naplót írni. Egyforma vagyok a legutolsó munkással. Sohasem is éreztem, hogy külön volnék. Amiben külön vagyok, az a külön munka, amivel többet dolgozok, mint a többi. A passzióm. A gondolkodás. És ez privát ügyem. Szóval azért egy kicsit mégiscsak különb. Másodika és hatodika között a Skóciából induló R-34-es kormányozható léghajó a repülés történetében első ízben megállás nélkül átrepüli az Atlanti-óceánt. Glasgow-ban a Beardmore Inchinnan Airship Factory-ban már 1917-ben elkezdték építeni, de első útját csak idén március 14-én tette meg. A tervrajzokon még szereplő, mára okafogyottá vált bombatartó szerkezeteket és géppuska állásokat már fel sem szerelték. A március 24-i átadás nem volt zavarmentes. Több a kormányzáshoz szükséges acélsodrony elszakadt, 2 benzintartály levált a hajótestről. Az admiralitás nem tudott mit kezdeni vele, ezért átküldte a repülésügyi minisztériumnak, hogy kísérletezzék ki a hosszú távú léghajózás lehetőségeit. Az R-34-es bemutatkozó útját június 17 és 20 között tette az észak-német partszakaszokon. Óriási méretei miatt, nagyobb, mint egy Drendon típusú csatahajó, hamarosan ráragadt a Tini becenév. 55.239 köbméter töltőgáz, hosszúság 196 méter, átlagos átmérő 24 méter, felhajtóerő 59 tonna, hasznos súly 26 tonna. De a kortársakat lenyűgöző méretű légijármű nem az angol mérnökök zsenialitását dicséri, mert a háborúban zsákmányolt német hadizeppelin az L-33 hű másolata. A meghajtást 5 darab egyenként 270 lóerős Sanby Maori motor biztosítja, amelyek segítségével elérheti a 100 kilométeres óránkénti sebességet. A teljes bordázatot lak védi a rozsdától. Az R-34-es a skóciai East Fortune nevezetű falucskából indul, és július 6-án meg is érkezik a New York állambeli Mineolába, 33 személlyel a fedélzeten. Az utazás 108 órát és 12 percet tartott, vagyis egy tengeri hajós átkelés tört részéig. Megérkezéskor az üzemanyagtartályokban még csak 30 km megtételéhez elégséges benzin volt. Kikötéskor, ami a legnehezebb művelet egy léghajóval, 600 méter magasságból ejtőernyős tiszt ugrik ki, és szerencsésen földre érve levezényli a komplikált procedúrát a léghajó kikötő árbochoz. A július 9-én kezdődő visszaút Norfolkig a kedvező széljárásnak köszönhetően mindössze 75 órát és 3 percet tart. A nagy sikertől fellelkesedett amerikai hadsereg elhatározza, hogy az R-34-et megvásárolja az angoloktól. Az előkészületek során az államokbeli léghajós legénység is megérkezik kiképzésre. A karbantartási munkálatok befejezése után, 18 hónappal a szerencsés átkelés után rajtuk a sor, hogy kipróbálják az új szerzeményt. Induláskor angol léghajósok is vannak a fedélzeten, hogy átadás előtt ellenőrizzék a javítási munkálatok minőségét. Az edzőrepülés alatt az időjárás hirtelen elromlik, és az erős, leszálló légmozgás 1921. január 28-án éjfél után 10 perccel Guisborough közelében a talajba nyomja a hajó orrát. Az ütközéstől álmából felriadt őrség riadót fúj, de a hajó orr visszapattan, és a léghajó felegyenesedik. A kapitány azonnal leállítatja a motrokat, hogy felbecsülhessék a károkat. A vezérmű gondolája erősen összenyomódott és megtelt hangával. A legénység 15 órát kínlódik, hogy visszatérjenek Hádenba, mert három motor felmondta a szolgálatot, az ütközéskor kettőnek a légcsavarja is lepattant. Hovdenben az egyre erősebb széllökések miatt a 400 tagú földi személyzetnek több órás küzdelem után sem sikerül az R-34-est behangárolnia. Miután a hajót többször is a talajnak ütközik, a holtfáradt szakemberek úgy döntenek, hogy a megroppant óriást a környező fákhoz horgonyozzák. Másnap reggel a zuhogó esőben történő felülvizsgálat megállapítja, hogy a súlyos megrongálódásokra való tekintettel a javítás értelmetlen. Ezek után az R-34-est, az 1919-es év egyik hősét három nap alatt leselejtezik Ócskavasnak. Szeredában hónapok óta tart a gyufa éhség, és semmi kilátás a helyzet jobbulására. A lakosság képtelen kibékülni a gondolattal, hogy ezután Nix gyufa, és valósággal megostromolja a kolozsvári Reiter gyufagyár irodájának helyi kirendeltségét. Az a helyzet, hogy a nagyszebeni kormányzó tanács még május 20-án zár alá helyezte a gyár egész termelését. Azóta a gyufa kiutalásról csak is a kereskedelmi osztály rendelkezhet. Harmadikán a Morris család és vendégei ebédhez ülnek. Janka a kezét mossa, már mindenki az asztalnál, egyedül a családfő hiányzik. Az a szélhámos még most sincs itt? Így Janka. Morris dühösen ül asztalhoz, mert a többieknek nem magyarázhatja meg, de naplójával megosztja, hogy a szélhámos szót Janka csak akkor használja férjére, ha legutóbb is kihízelegte magának a baszást, és a végén az asszony testére engedte a magot, nem a rongyba, mert nem volt energiája az interruptust kellő eleganciával végrehajtani. Július 3-án csütörtökön a csíkszeredai városházán megjelenik dr. Barbier Vasilié, felcsíki román főszolgabíró, és közli dr. Újfalusi Jenő polgármesterrel, hogy a város helyettes polgármesterévé nevezték ki. Egyben felszólítja, hogy tegyen esküt a román impériumra. Dr. Újfalusi Jenő kijelenti, hogy hivatali és állampolgári esküje alól nincs feloldva, ezért sem esküt nem tehet, sem szolgálatot nem teljesíthet. Hasonlóan nyilatkoznak a város többi tisztviselői is, és elhagyják hivatalukat. Bence Imre rendőrkapitányt szintén eltávolítják állásából, helyébe rendőrségi főnöknek Jon Pop volt bukaresti rendőrfőhadnagyot nevezik ki. A Gödöllői Mihály Dénes gimnazista kora óta a távolbalátás kérdése foglalkoztatja. Az egyetem után kísérleteit a budapesti telefongyárban kezdte. Legelső távolbalátó elgondolását július 7-én valósítja meg. Telehórja szeléncellával és húros oszcillográffal működik, és állóképek közvetítésére alkalmas több kilométer távolságra. A fejlesztési munka itthoni nehézségei miatt Mihály el fogja fogadni a berlini Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft meghívását, hogy kutatásait jobb körülmények között folytathassa. Nem ő az első, sem az utolsó nagy elme, aki hagyva csapot s papot enged a külföldön érdemben végezhető munka csábításának. Július 9-én levél érkezik a Müncheni Poschinger Strasse 1-es szám alá, amelyben Samuel Fischer könyvkiadójának leghíresebb íróját a Schleswig-Holstein Glücksburgba invitálja nyaralni. Régi szokása, hogy legjobban jövedelmező szerzőit néhány napra megvendégeli. Thomas Mann nagy örömmel lát neki az utazási készülődéseknek. Fischer Samuel Lipót-Szentmiklóson született, apja szappanfőző és csontliszkészítő volt, aki 14 éves fiát Bécsbe küldte, hogy a távoli rokonok könyvkereskedésében beálljon segédnek. A vidéki csemete szorgalmas természetűnek bizonyult, a napi munka után este kereskedelmi iskolába járt. Még az újságírással is kacérkodott. Karrierje Thomas Mann apósa Alfred Pringsheimra hasonlít, noha Zámi sokkal mélyebbről indult, szó sem volt családi vagyonról. 29 évesen Berlinbe költözik, ahol hamarosan egy könyvkiadó társtulajdonosa lesz. Később függetleníti magát, saját kiadót alapít, mert rájön, hogy a fennálló jogi helyzet miatt számos külföldi szerzőnek nem kell jogdíjat fizetnie, ha németül adja ki regényeiket. Ötletét nevezhetjük zseniális húzásnak, jó szimatnak, esetleg csalásnak. Tény, hogy a Fischer kiadó ismertette meg a német olvasó közönséggel Emil Zolát, Tolstoyt és Dostoyevskit. Zami Fischer, mert most már így hívják, pragmatizmusára val jelmondata is. A könyvek nem tesznek jókká vagy rosszakká, esetleg csak jobbakká vagy rosszabbakká. Második jó húzása, 1893-ban feleségül veszi Hedwig Lanzhoffot, és mesés hozomány birtokosa lesz. Néha nagyon jó szimata volt, néha pocsék, mint minden kiadónak. 1898-ban felfedezte az addig ismeretlen 23 éves Thomas Mann-t, és megjelentette a többi kiadótól visszautasított Friedman úr a Törpe című elbeszélés kötetét. Viszont elutasította az akkoriban tanítóként működő Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regényének kéziratát azzal, hogy egy újabb háborús regény már a kutyát sem érdekelné. Életem egy része, s a német élet tetemes része száll sírba ezzel a kicsi zsidóval, aki a szerencse fia volt, és egy zseni. Jegyzi fel naplójába nagy felfedezetje 1934. október 15-én Fischer Sámuel halála napján. Ebben a hónapban Gizelláék tantestületének feje felett gyülekezni kezdenek a fekete felhők. Az ortodox egyház ugyanis egyre hangosabban követeli az erdélyi román görög katolikusok áttérését. Egetverő kampányt indítanak. A maramurési falvakat ellepik a műveletlen kalugyerek, jelentős anyagi előnyöket ígérve a konvertálni hajlandó paraszt családoknak. A bukaresti hatalom gőzerővel hivalkodó ortodox templomot épített minden község központjába, elbizonytalanítva az addig békében élő két, három vagy több felekezetű közösségeket. A feszültség egyre csak növekszik, régi ismerősök, szomszédok halálos ellenségekké válnak. Elkeseredett vallási harc kezdődik. Július 12 és augusztus 1-e között Füst Milán Siófokon nyaral. A vonaton a 4 órás utazás alatt cifrán káromkodó parasztasszony fordul hozzá. Én nem az úrhoz beszélek. Az úr tisztességes ember. Nem kértem, és helyet adott a podgyászomnak. Ha mindenki ilyen volna, nem volna ez a nyomorúság. De az embereknek nagy gyomruk van. Thomas Mann útban Glücksburgi kiadója felé megszakítja utazását Berlinben. A vonatozás fáradtságos volt. Münchenben 5-kor kelt, 6-kor indultak, nehéz böröngyeit a szobalány cipelte az állomásra. 1 órával hamarabb érkeznek, a másodosztályon még sincs már hely. Írónk átul az első osztályba, eltökélve, hogy felesége utasítása ellenére kifizeti a különbözetet. Mint később kiderül, a fáradt kalauz szerény baksissal is beéri. A vonat első osztályának kényelmét élvező utazónk ellazul a sötétkék bársonyülésben, de hamarosan felpattan a szeme, mert felbosszantja, hogy sporlos felesége azzal, hogy neked persze fogalmat sincs, mennyi kiadásunk van. A gyerekek, a villa, az autók, a személyzet, még ezt a kis kényelmet is sajnálta tőle. Elég volt a rabszolgaságból, nyitja fel szemét Thomas Mann július 14-e hajnalán a Berlin felé, néha rohanó, de legtöbbször araszolgató vonaton. A szemközti ülésen szerinte zsidóházaspár foglal helyet. A feleségről hamarosan megállapítja, hogy egyesíti magában a zsidó nők összes ocsmány tulajdonságát. Kövér, hányingert keltően rövidlábú, görbeorrú, sápat, érzéki melankólikus arcú és penetráns parfümszaga van. Ölében dédelgetett japán pincsének rettenetesen hullik a szőre. A hölgy különben szívélyes, jó társalgó és nagyon nemzetközi. Magyarországon, Oroszországban, Spanyolországban és még ki tudja, hol élt. Később megtelik a vagon folyosója ünneplő diákokkal. A nagy lármában Thomas Mann az elrohanó, régi Németország látványát őrző középnémet tájat csodája. Se nem provinciális, se nem világvárosi. Miközben utastársai egyvégtékben zabálnak és babkávét meg füstölt halakat vásárolnak a vendéglőkocsistól, az árut óriási elemózsiás kosarukba gyömöszölve. Tulajdonképpen csodaérzéki nő, állapítja meg írónk becsukott könyvét a sötétkék bársonyülésre vetve. Mikor szemközt az izmos fehér női comb váratlanul felvillan a hajnali félhomályban. Igen, vége a rabszolgaságnak, mondja magában Thomas Mann, és a születésnapi termoszából óvatosan megtölti teával acélcsészéjét. A gyors vonat zakatol, a selyemharisnyás láb eltűnik. Írónk nagy élvezettel szürcsöli a drága folyadékot, amit reggel 17:30 főztek, de még most is, délután 17:00 is olyan forró, hogy alig lehet tartani a poharat. A vonat 9:30 érkezik Berlinbe. Thomas Mann elgyalogol a szállodájába, ahol a portást nagy böröngyéért visszaküldi az állomásra. Közben megvacsorázik szardiniát, húslevest, csirkeragút és egy 1/2 liter mózeli Erdnert. Mire ágyba kerül, már éjfél van. Az egész a hadügyminiszter szigorú parancsával kezdődött, hogy a július 14-én az Avenue Champs-Élysées-en megtartott győzelmi díszszemlén a gyalogsághoz hasonlóan a repülősök is csak pedesztről vehetnek részt. A magukat csak a levegő hőseinek nevező vadászpilóták a parancsot szemenszedett provokációnak tartják. Mi több, egyik militánsabb csoportjuk július 8-án a Champs-Élysées Fonket nevű bárjában elhatározza, hogy bátor válaszul a díszszemlén valamelyikük át fog repülni a diadalév alatt. Választásuk Jean Navarre-ra esik, aki 12 diadalmas légi ütközetével a legnagyobb ásznak számít. Igen ám, de 10-én egy tesztrepülés során Navarre megsebesül. Így csak az 500 repülési órával rendelkező fiatal Charles Godefroy-nak kell beugrania. A díszszemléjük ugyan nem tud felkészülni, de elkezd szorgalmasan gyakorolni a Miramas közelében lévő Rhône-híd alatt, és többször is alaposan szemrevételezi a diadalívet. Spengler Svájcba utazik. Zürichi szállodájában újra előveszi az Eisheutont. Ha valamicske hozományt kaptam az élettől, akkor az a szemléletmódom. Ha szabad ezt a szót használni, zseniális szemléletmódom. A cselekvés behatárolja a szemlélést. Végül Napóleon is ebben volt nagy szakember. Tulajdonképpen ez a szemléletmód az igazi filozófiai adottság. A filozófia, mint szaktudomány, filozófiai értelmetlenség. Tizenhetedikén Lukács György közoktatásügyi népbiztos rendelete megszünteti a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem hittudományi karát. A végrehajtást szeptember elejére tervezik egy hittudományos kutatóintézet felállításával párhuzamosan. Moritz keserűen állapítja meg, hogy az egyre inkább anarchiába forduló tanácsköztársaság vezérei döntő többségükben zsidó származásúak. A Budapestről Leányfaluba hazatérő felfokozott lelkiállapotban leledző író feljegyzi naplójában. Két zsidó ül a hajón velem szemben. Valami rákényszerít, és most bennem forrongó tűnődések a zsidóság szerepéről. Hogy erősen nézzem őket, és megállapítsam a lényüket. Az egyik lehet 62 éves, a másik 36. Lehetnek apa és fiú is, bár a mi gyakorlatlan keresztény szemünknek minden két zsidóban van annyi hasonlóság, amennyit ritkán látni keresztény családok közt. Orruk, fülük nagy, szájuk furcsa, alsóajkuk előre dagad. Olyan száj, amelyet mindig undorral láttam, úgyhogy el kellett fordítani róla a szemem. Hányás inger támadta torkomban ettől a szájtól, és mivel ösztönszerűen mindig védekeztem attól, hogy a kellemetlen képzetekkel, halál, betegség, undor dolgaival foglalkozzam, nem is tudnám miért, de most rájöttem a megfigyelés erőszakja alatt, hogy ez az undor erotikus. Ez a száj erotikus tapadást ígér, és ez homoszexuális iszonyt kelt. Szemük apró, s olyan szem, amit folyton csipásnak látunk. Vastag szemöldök, középen kettős ránc. Óriási áll a fiatalnál, az öregnél viszont korcs, degenerált kiscsontú áll a lefittyent ajak alatt. A fiatal nagy álla miatt olyan pofon csapott fej, az öreg pedig egy kis vakarcs héjafej. Valami vad és idegen vonás uralkodik el rajtuk. Látszik bennük a kabzsi, kupori, markoló akarat. Kivált az öregen. A fiatalabb puhább, inkább az agyra ment az energia. Ujjai vastagok, gyűröttek, puhák, piszkosak. Olyan dologtalanul szennyesek, elszennyeződöttek, ami ennél az erőfeszítés nélküli foglalkozásban piszkosodik el a kéz. Marc Allegret sikeresen leteszi utolsó érettségi vizsgáját. Zsíd és Marie kis ünnepséget rendeznek tiszteletére, és nagyon boldogak. A Tour de France történetének leghosszabb 482 kilométeres szakaszát Jean Alavon nyeri meg, de összesítésben Eugène Christophe vezet. A 11. szakasz kezdetén Grenoble-ban Henri de Grange versenyigazgatónak az az ötlete támadt, hogy valamivel fel kellene hívni a nézők figyelmét a legsikeresebb versenyzőre. Így születik meg a legendás sárga trikó, amit azóta is a legtöbb ponttal rendelkező versenyző viselhet a Tour egyes szakaszain. Hogy miért éppen sárga színű, arról megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint, mert ez volt az alapszíne a versenyt szervező Lotto újságnak. Mások azt állítják, hogy a háború utáni években nem is lehetett más színű trikót kapni. Első viselője Eugène Christophe nem szívesen hordja, mert irigytársai hamarosan elkezdik kanárinak csúfolni. A Tour legnehezebb szakasza következik, az Alpokon és a Pireneusokon keresztül. A 11. szakasz elején még Christophe 28 perccel vezet, de eltörik a kerékpár villája, melyet segítség nélkül ugyan megjavít, de 2,5 órás hátrányba kerül, és a karrierje vége felé tartó Fermín Lambó kerül az élre. Christophe bal szerencséje tovább folytatódik, az utolsó szakaszon rekordszámú defektet kap, így csak harmadikként ér célba. A belga Fermín Lambó lesz a Tour legidősebb, 55 éves bajnoka. Eugène Christophe kárpotlásul megkapja a Lotto folyóirattól a nyertesnek járó 5000 frankot. Július 16-án Thomas Mann megérkezik Luxemburgba, a híres balti tengerparti üdülőhelyre, ahol Fischerék már türelmetlenül várják. Az időjárás ugyan változékony, sokat esik és néha lehűl a levegő, de az ellátás, ha bár egyszerű, de nagyon ízletes. Szóval valamilyen fajta naív megbízhatóság jellemzi. Este befejezi a Nyugat alkonya első kötetét, és úgy érzi, élete legfontosabb könyvét tartja a kezében. Ha tudná, hogy szerzőjének mi a véleménye olvasóiról, lehet, hogy meggondolná magát. Vagy ki tudja? Spengler. Őszintén megvalva, a Nyugat alkonya megírása alatt végig émelyektem ettől a favágó munkától. Hogy ami számomra nyilvánvaló, ebben a kimondhatatlanul hosszadalmas és unalmas írott manírban elmagyarázzam másoknak. A témáról beszélni kész élvezet, persze nem akárkivel. Sőt, ezáltal az egész jobbá, világosabbá, lekerekítettebbé válik. A gondolatokat megszületésük pillanatában lejegyezni, s többet nem nyúlni hozzájuk, úgy szintén élvezetes. Ilyenkor az ember emelkedett hangulatba felszabadultnak érzi magát. De amikor ezekből a jegyzetekből kell valamit csinálni, hát az bizony rabszolgamunka, melynek során minden csak romlik. A Nyugat alkonya ahhoz képest, hogy mi volt a célom, kimondottan silányra sikeredett. Befejezésekor mindenfélét éreztem, csak büszkeséget nem. Talán cseppnyi boldogság érzett, hogy végre befejeztem. Minden energiámat, Istenemre mondom, kevéssel rendelkezem, arra használom el, hogy erőt vegyek az émeigésen, amit akkor érzek, ha valamit el kell magyarázzak a többieknek. Csát öccsének, Brenner Dezsőnek írt utolsó előtti Regőcén keltezett levelében azt írja, hogy Olga július 14-én írásba foglalta. Együtt fognak meghalni. Közös elhatározásból lesznek öngyilkosok. Ennek viszont ellentmond a levél utolsó, zárójelbe tett mondata. Ha akarom, megölhetem őt, és senki se fog gyilkosnak mondhatni. A felhőtlen balatoni ég alatt Siófokon nyaraló Füstmilán a kommunista nomenklatúra botrányos viselkedésén dühöng. Rettenetes nézni, milyen primitív, ostoba emberek ezek a vezetők. Dr. P.J. népbiztos úgy jár kel a strandon, mint egy hadvezér. Hangosan intézkedik, napoleonkodik, népünnepélyeket, lóversenyeket tart, és utánozza a császárokat. Elemében van. A zsidó gyerek hatalomra került, és egészen meg van bódulva. Nevetségesen ízléstelen pózokban élvezi a hatalmat. És süket, mint a párzó állatok. És a törekvő körülötte. Karinti igen gyenge és igen hiú ember. Ahol a hatalom van, ott ő a millió szeret lenni. Jól esik neki, ha látják, kivel megy ő az úton. És elaltatja ítéletét, hajlandó igen elnéző lenni a hatalmassal, mentséget talál számára. Hódmezővásárhelyt már tavasszal megszállta a román hadsereg. Kényelmesen berendezkedtek a városban azzal, hogy a békeszerződés után sem kell majd kivonulniuk, hisz Vásárhely úgyis hamarosan Nagy Románia része lesz. Július közepén a román parancsnokságon jelentkezik egy magyar katona, Berényi László, aki eddig a környező tanyákon bujdosott. Nem tudni hogyan, ez a Berényi néhány nap múlva már a román hadsereg egyenruháját viseli. Július 19-én a román csapatok között elterjedt a hír, hogy a magyar vörös hadsereg a Tiszán átkelve nagy offenzívát indított Hódmezővásárhely felszabadítására, mire a katonaság kivonul a városból és elindul Orosháza irányába. A vörösök offenzívája álhírnek bizonyul. A városban mindössze 21 magyar vörös katona érkezik, ők is csak a románok kivonulásának hírére. A román csapatok július 21-én érkeznek vissza a városba. Tisztjeik között már ott van Berényi László is, aki román hadnagyként hogy nem kinevezi magát Hódmezővásárhely rendőrparancsnokának. Hamarosan segítőket is szerez, többek között egy szintén magyar nemzetiségű fényképészt. Berényi rendőrparancsnoki tisztségét főleg fosztogatásra használja. Állítólag ellenállók és kommunisták után kutatva bejárja a város házait, de a politikai tisztogatás csupán a fosztogatás álcázására szolgált. A házkutatások során bandája ékszereket, bútorokat, értékesebb tárgyakat foglal le. A vagyonosabb családokból mondva csinált ürügyekkel túszokat szednek, akik csak busás váltságdíj ellenében szabadulhatnak. A teljhatalmú Berényi puszta ellenszem alapján is letartóztat embereket, akiket a katonai parancsnokság vagy a városháza pincéjébe zárat, megkínzásukban maga is részt vesz. Kegyetlenkedése július 25-én csúcsosodik, amikor géppuskás osztagot kér Zelkovics hadnagytól, a város katonai főparancsnokától. Osztagával a városháza pincéjéhez vonul, majd a 47 fogollyal a város keleti határa felé indul. A katonák a menettel találkozó városbelieket is beállítják a sorba. Az 56 foglyot, akik ellen nem csak ítélet nem született, de még eljárás sem zajlott, a Kutasi út mentén lévő nagy tanya közelében leterelik az útról. Az embereket előbb a nagy tanya pincéjébe zárják, majd onnan kisebb csoportokban kivezénylik a szántólföldre, ahol a golyószóros osztag agyonlövi őket. A kivégzetteket hevenyészve ásott tömegsírba dobják. Vékony Jánost a többiektől elkülönítve a szomszédos Varga tanyán végzik ki, mert ő magát betörőnek mondja, és azt kéri, hogy a becsületes áldozatokat ne alázzák meg azzal, hogy egy bűnözővel együtt kell meghalniuk. A vérengzés délután 1 óráig tart. Az osztag ezek után visszatér a városba. A tömeggyilkosság hírére Zelkovics hadnagy letartóztatja Berényit, és a katonai parancsnokság pincéjébe záratja. A lakásán talált ékszereket és vagyontárgyakat leltárba veszik, részben visszajuttatják tulajdonosaiknak. Kihallgatásakor Berényi azzal indokolja a gyilkosságokat, hogy a pár nappal korábbi román kivonulás alkalmával a magyar lakosság megtámadta a román alakulatokat, sőt, néhány tisztet meg is öltek. Zerkovics erre megijed egy városi lázadás veszélyétől, és elhatározza, hogy feláldozza az álhadnagyot. Ez a Karinti. Dühöng Füst Milán naplójában. Sok pénzt keresett mindig. Nem nyomorgott soha úgy, mint én. Nem tette magát tönkre méltatlan, elnyomorító munkával. És óriási népszerűségre tetszert, ahová csak lép, előzékenyek vele, és amellett, akik értenek hozzá, is tehetségesebb embernek és jobb írónak tartják, mint engem. Ez az elégtételen puritán életemért. Július 22-én délután Csát a rendelőjében revolverével lelövi Olgát. A szerencsétlen asszonyt kislánya mellett éri a lövés. Még van annyi ereje, hogy a szomszédhoz meneküljön, ahol egy óra múlva meghal. Csát ezek után felvágja az ereit, és nagy adag morfiumot vesz be, de a bajai kórházban egy szerb katonaorvos rögtön gyomormosást végez, bekötözi sebeit, és megmenti az életét. Öccse még aznap este meglátogatja. Csát nem hajlandó elhinni neki, hogy megölte a feleségét. Noha Dezső Olga halotti igazolványát is megmutatja neki. A hónap végén Kassák Ma című lapját kormányrendelettel betiltják. Kassák 4 heti betegszabadságot kap és orvosi beutalót Keszthelyre. Másnap Jolánnal együtt elutaznak. Július 26-án egy Tolna megyei egyetemi szolgától csomag érkezik Babits Mihálynak. 12 kg kenyérliszt, 3 kg finomliszt, 5 kg szárazbab, 5 kg zsír, vaj, 30 darab tojás, cukorborsó, egy kevés hagyma, egy nagyobb dunsztos üvegben szilvalekvár és 3 liter vörösbor. A hónap utolsó előtti napjának reggelén a román tisztek véresre verik Berényit, aki epilepsziás rohamot színlelve próbálja menteni a bőrét. Ezek után nagy nyilvánosság előtt a város főterén a román hadseregben szokásos módon deresre húzzák és 70 botütést mérnek rá. Bűntársa a fényképész 25 botütést kap. Délután a városi népkertben kivégző osztag végez velük. A gyilkosság áldozatait a város exhumáltatja, a holttesteket hazavihetik a hozzátartozók. Kassákék a zsúfolt vonaton késő estére megérkeznek Keszthelyre. A város sötét. Tanástalanul áldogálnak az állomás előtt, fogalmuk sincs, merre induljanak. Nagy későn felbukkan egy katona, s a villanylámpájával arcukba világít. Felismeri Kassákot, és megígéri, hogy segít a szálláskeresésben. A Festesics kastélyba mennek a vörös katonák főhadi szállására, ahol kelletlenül elutasítóan fogadják őket azzal, hogy ott nincs hely. Oda a katonaság van beszállásolva, és parancs, hogy civileket ne engedjenek be. De aznap éjjel még meghúzhatják magukat az istállóban. Tomás már még mindig Glücksburgban nyaral. Délután kiadójával hosszú sétát tesz Sandvikban a partfövényen. A szerző rossz idegállapotáról panaszkodik, amit kiadója a levegőváltozásnak tulajdonít. Vacsorára lazacos hagymás tojásrántotta van vajas sült krumplival. Utána különböző felvágottak és gazdagon megrakott sajtos tál, amitől írónk hangulata lényegesen megjavul. Fischerék vendégüktől nem sajnálják a jobbnál jobb falatokat. Holnap töltött lazac pisztráng lesz tejszínes kapros rákragúval, utána marhasült imperiál módra zöld borsó pürével és omlett sonkás gombás ragúval. Mindehhez mózeli fehér és francia vörös bor. A végén meg igazi fekete kávé. Holnap utánra meg igazi vasárnapi menüt ígérnek. Békönbesült csuka kapormártással, borjusült mogyoros bundában, grízes mákos szelet vegyes őszi barack körte kompottal és brandyvel karamellizált gyümölcsök citromfagylalttal. Péter József Várdotfalvi lakos 8-üléses személyszállító automobilt vásárolt, amellyel már meg is kezdte a személyszállítást. A gépkocsi elsősorban Zsögötfürdő és Csíkszerda között közlekedik, a menetrendet a napokban állapítják meg. A gépkocsi beállítása a személyforgalmat rendkívül megkönnyíti, s bizonyára a fürdőközönség igényeit is teljes mértékben ki fogja elégíteni. Sem privátháznál, sem szállodában nem találnak szállást. Kassák jelentkezik a fürdőtelep irodájában. Az orvos megvizsgálja, felveszi betegnek, de lakással, ellátással ő sem tud szolgálni. Este felé az utcán véletlenül összetalálkoznak egy ismerősükkel, Sadl János festővel, aki képeivel többször szerepelt a Ma folyóirat kiállításain. Kis panziójuk van a város végén, ahol egy szobácska még üresen áll. A szerdán megtartott csíkszeredai heti vására az Udvarhely megyei Szentegyházas faluból is több vásáros érkezik szekerekkel. Bevásárlásaikat elvégezve a Hargitán át hazafelé tartanak. Két gyanútlan szekerest megtámadnak az erdőből előrohanó fegyveres román katonák. Az utasokat halálosan megfenyegetik. Bani sauviaca! Szóval, hogy áruikat és pénzüket azonnal adják át, amit az utasok félelmükben azonnal meg is tesznek. A tettesek zsákmányukkal eltűnnek a sötét erdőben. Kassákék egy hétig egészen jól érzik magukat Keszthelyen, de aztán beléjük költözik a nyugtalanság. Korán reggel megvásárolják a közeli trafikban az újságokat, és megfeszült idegekkel figyelik a pesti híreket a sűrűsödő ellenforradalmi megmozdulásokról, az ezeket követő szigorú statáriális parancsokról. Egyre idegenebbeknek érzik magukat a kisvárosban. Többször észreveszik, hogyha valahol megjelennek, az emberek összesugnak a hátuk mögött. Napi sétájuk a Premontreiek gimnáziuma előtt halad el. A hatalmas, komor épület ablakaiban mindig ül egy-két szerzetes, aki szemmel tartja a járókelőket. Egyszer az egyik ablakból hallanak valami rájuk vonatkozó megjegyzést. Látják, hogy két pap áll egymás mellett az ablaknál, de úgy tesznek, mintha észre sem vennék őket. Gizellának még a viseui gyűlölködésekkel terhelt légkörből sincs kedve hétvégeken hazamenni, hogy anyja mellett robotoljon. Nagy örömére a tanfelügyelőségtől levél érkezik, amelyben felajánlanak neki egy vakációs továbbképzőt a Cluj-i Scuola Normale-ban. Az állam fizeti, érvel csalódott anyjának. Közben meg tanítónői fizetésemet is megkapom. Még haza is küldhetek belőle, amiből ki lehetne fizetni az aratókat. Mire anya azt válaszolja, jobban szeretné, ha világjárása helyett hazamenne, hogy közösen elvethessék a Béla anyjától kapott kell, karalábé és karfiolmagokat, hogy októberben jó leveseket főzhessenek belőlük. Július legvégén Keszthely hangulata megváltozik. A premontrai szerzetesek, akiket Kassákék eddig csak az iskola ablakaiban láttak, most kettessével, hármassával az utcákon sétálnak. A gyülekező gazdáknak lovaglópálca, bikacsök van a kezükben, és csoportokba verődve hangosan vitatkoznak az utca sarkokon. Gizella anyja tiltakozása ellenére Kluzsba utazik. Az iskola és a lányok internátusa impozáns épületben van, a magyaroktól elkobzott opera új nevén Opera Romulna háta mögött. Gizelláék, a 12 maramuresi lány az első román széria, akiket a regátból származó tanárnők fognak oktatni. Fiatal, csinos és elegáns hajadonok. Gizella nem mer őszintén válaszolni türelmetlen kérdéseikre, hogy miért szomorodik el, valahányszor levél érkezik az anyjától. Ipse júliusi álma. Szülőháza előtt belebotlik néhai nagyapjába. Megszokott kísérete nélkül, a békebeli években segédei, inasai kísérték odaadóan ahányszor kilépett hatalmas háza kapuján, magányosan indult el karján kosárral bevásárolni a legszükségesebb élelmiszereket népes családjának. Ipse kíváncsian a nyomába szegődik. Az öreg az utcán, ha néha megpillantja barátait, ismerőseit, csak sietséget jelző mozdulattal üdvözli őket. Ahogy a többieknek is ugyanaz a célja. Kikerülni az idegenek állította undorgerjesztő és veszélyes akadályokat. Ipse csak most veszi észre, hogy mindenki, aki teheti, az utca közepén jár. Nehogy valamelyik ablakból holttest essen a fejére.